Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Barta Jenő vagyok, és ez a SoloQ Podcastnak a 9. része. Sajnos kicsi elmaradva az időbeli terveimtől, de tematika szerint haladva most egy játékbemutató fog következni. És ennek a résznek az alapja tulajdonképpen egy ilyen protest megfontolás. Azaz, hogy van egy játék, amit én nagyon szeretek, viszont amióta megjelent, gyakorlatilag van egy réteg, egy nem is olyan kis réteg, aki folyamatosan ekézi. Na most ez nem véletlen, ugyanis láthattuk már a történelem során, hogy kijön egy fantasztikus játék, ami gyakorlatilag teremt egy stílust, és itt most nem kell nagyon visszamenni az időbe, mondjuk, hogy itt az FPS-ek szempontjából a Wolfenstein, vagy a Doom, stb., hanem egy viszonylag új játék, vagy nem annyira retro játék, és teremt egy stílust, amit utána nyilván elkezdenek másolni. És már alapvetően ez a másolás szó, ez tud bennünk szülni egy adag előítéletet, és ezekkel az előítéletekkel már egy negatív hozzáállást egy adott játék felé. Na de erre még vissza fogunk térni, de tulajdonképpen ez a kontextus ennek a résznek, és maga a játék, amiről beszélni fogunk, az nem más, mint a Lords of the Fallen. Nos, aki nem ismerné ezt a játékot, ez egy Souls-like játék. És aki nem tudja, mi ez a Souls-like, annak egy gyors és rövid magyarázó blokk, úgy elmondva a témát, mint a semmit nem tudnátok róla. Nem is olyan régen kijött egy játék, amit úgy hívtak, hogy Demon Souls, ami egy PlayStation exkluzív volt, és a From Software-nek egy ilyen első hit játéka, ami gyakorlatilag teljesen átértelmezte az akció szerepjátékoknak a világát. De ugye alapvetően a szerepjátékokét is. És ez a játék még nem lett annyira sikeres, viszont kialakult már egy óriási rajongótábor, akik úgy értették, hogy úristen, itt valami megváltozott. Ugye az előző részben beszéltünk a forradalmakról, a Demon Souls az határozottan egy forradalom volt, és gyakorlatilag itt született meg a Souls stílus, amit még annyira ilyenkor nem kezdtek el egy külön stílusként kezelni, ugyanis a Souls stílusnak a kikristályosodása, megérése az a Dark Souls-szal történt meg. És az, amikor születik egy játék, ami egy stílus teremt, az mindig nagyon izgalmas. Az valami innováció a játékok világában. És a Demon Souls és a Dark Souls az egyértelmű, egy ilyen innováció volt, egy ilyen új fejezet a szerepjátékok világában, ugyanis egyrészt olyan hangulata volt ezeknek a játékoknak, amit még sohasem láttunk, tehát a Dark Fantasy-nak egy ilyen nagyon mély bugyra volt. Annyira halott volt az egész, és annyira nyomasztó, de ugyanakkor nagyon vonzó is valamiért ez a világ, hogy így teljesen bekebelezte az embereket, tehát már az atmoszféra teljesen beszippantott, és még a játékmenetről nem is beszéltünk. Továbbá egy csomó dolgot átértelmezett, amit eddig a videójátékokban alapvetőnek vettünk. Tehát például a Dark Souls-ban a halál teljesen másképp működött. Ha meghaltál, akkor nem visszamentél a load game-re, vagy egy mentett állásra, és akkor nekivágtál megint, hanem a halálod az része volt a játéknak. Továbbá a Dark Souls előtt is léteztek már fantasztikus level designok, de ahogy a Dark Souls-nak, meg amúgy a Souls játékoknak a level designerei összeépítették azokat a csatlakozó világrészeket, amik viszonylag kicsi és tömör világrészek voltak, de annyira jól össze voltak kapcsolva, és annyira fluidan működtek együtt, bizonyos nagy részek annyira új világokat festettek le, hogy gyakorlatilag egy ilyen open world hatalmas világnak tűnt az egész. Na, de nem akarok nagyon belemenni a részletekbe, mert biztos lesz majd egy rész, ahol a Souls szériáról fogunk beszélni, de legyen elég annyi, hogy a Dark Souls az gyakorlatilag egy ilyen, nem csak hogy egy stílusteremtő, közel tökéletes játék, hanem tényleg egy olyan videójáték, ami történelmet írt. De gyakorlatilag a videójátékok által reprezentált összes aspektus szempontjából fel lehet tenni azok mellé, amik történelmet írtak a videójátékok világában. Na és ugye folytatva az eredeti gondolatmenetet, ugye a Soul-széria stílus teremtett, és hát ez egy teljesen természetes dolog, hogy ezt elkezdik követni. Na most nem feltétlenül azért kezdenek el az emberek ilyen stílusú, tehát mondjuk Souls-like játékokat csinálni, mert ez egy biznisz megfontolás. Szerintem az egyértelmű másolás, mindenféle innováció és értelemmentes másolás, az nagyon látszik egy játékon. Tehát ezek a fejlesztők, akik Souls-like játékokat csinálnak, nem tisztán biznisz megfontolásból ugranak neki, hogy hopp, ez egy népszerű dolog, hanem szeretnének ezen innoválni. És hát ahogy nem csak a játékok terén, hanem bármilyen területen, az innováció nem mindig sül el jól. Gyakran előfordul a történelemben, hogy valaki felkapja a fejét, hogy hú, ez de király, ez a játék, Viszont ha ezen csavarnánk egy kicsit, akkor ez sokkal jobb lenne. Na, ez nem mindig sül el jól, de az úgy az esetek egy jó részében az azért jól is tud működni. És hogy valami Souls-like legyen, ahhoz azért le kell követni pár dolgot. Ezek az alapvető tulajdonságok például, hogy third person, 3D, tehát egy külső nézetes akció-RPG játék legyen, aminek általában valamiféle ilyen halott beteg világa legyen, tehát egy ilyen dark fantasy, vagy dark sci-fi is van, majd fogunk arról is beszélni, és a sztori elemek azok nagyon kriptikusak, nagyon el vannak rejtve, és baromi nehéz bosszok vannak benne, és maga a harcrendszer is egy ilyen lassabb, taktikusabb harcrendszer. Most nagyon dióhéjban ez a Dark Souls-nak úgymond a velei, vagy a Souls-like játékoknak az alapja, és ugye, aki Souls-like játékot akar csinálni, annak ezzel valahogy párhuzamban kell lennie. De érdekes módon, hogy megjelentek a 2D Souls-like-ok is, amik ilyen oldalnézetes platform és akció RPG játékok, ezekből is van jó pár, gyakorlatilag egy ilyen külön hibrid stílus teremtettek, és ezen a területen azért jobban tudtak innoválni a fejlesztők, mint amúgy ugye az eredeti vagy alap Souls-like stíluson. És akkor most visszakanyarodva a Protesthez, hogy miért választottam ezt a játékot bemutatni, és mi az, ami ellen egy kicsit tüntetni akarok, az, hogy szerintem ez a játék, a Lords of the Fallen, méltatlanul negatív fogadtatást kapott a Souls közösség nagy részétől, meg amúgy a játékosok nagy részétől. Most itt ezen a ponton még ezt nem akarom nagyon túlmagyarázni, mert erről is beszélni fogok többet, de az alapja ennek az volt, hogy túlságosan a Dark Souls-okhoz hasonlították, ugye a stílus teremtő gyakorlatilag tökéletes játékokhoz, és véleményem szerint, hogyha az emberek képesek lettek volna ettől elvonatkoztatni, és úgy nézni a Lords of the Fallen-re, ami egy játék, ami a saját ligájában játszik, akkor ez egy merőben népszerűbb alkotás lehetett volna. És miért probléma az, hogy az emberek negatívan álltak hozzá? Kit érdekel? Leülünk, akik el tudnak vonatkoztatni, játszanak vele, és mi jól érezzük magunkat. Ez nem ilyen egyszerű, sajnos, mert a negatív visszhangnak azért van egy biznisz oldali és egy erős motivációs oldali visszahatása, ami befolyásolja egy stúdiónak a jövőbeli döntéseit. Na, de mielőtt ebben jobban belemennénk, beszéljünk magáról a Lords of the Fallen-ről kicsit részletesebben. Mi volt az, ami jó volt benne, mi volt az, ami rossz, és mi lehetett volna még benne. Ugye ez a blokk, ez most az én szubjektív véleményem alapján fog elkészülni, tehát sokszor fogom majd mondani, hogy szerintem. Ezzel nyilván nem kell egyetérteni, de ugye ez az egész rész arról szól, hogy nekem van egy szubjektív véleményem arról, hogy ez a játék jobb, mint ahogy a közösség fogadta, és ahogy viccelődtek, ércelődtek rajta. Szerintem sem egy tökéletes játék, de sokkal több jó oldala van, és sokkal kevesebb rossz oldala, mint ahogy általánosságban a gamer közösség azt állította. Akkor induljunk el az elején, és kicsi a rossz oldalról megközelítve, mármint a rossz tulajdonsági oldaláról megközelítve. Amit a Dark Souls-ról beszéltünk, azt itt nyugodtan ide lehet rakni, egy külső nézetes akció-RPG játék, szörnyeket és bosszokat kell ölni. Most a játék legnagyobb problémája az, hogy próbáltak történetet alárakni, aktív narratívával elmesélt történetet, és karaktereket beilleszteni a játékba. Na most mondanom sem kell, hogy ez nem sikerült. Ha valamilyen éles kritikával kéne illetni ezt a játékot, ha teljesen függetlenül nézzük a Dark Souls-tól, meg a Souls-szériától, akkor az, hogy a történet az, és a karakterek azok elképesztően pocsékok. Többször említettem már, hogy nem vagyok egy nagy narratíva és történet guru, így tulajdonképpen ez annyira nem kéne, hogy zavarjon, de mind a karaktereknek a megjelenése, meg viselkedése, meg a szövegei, mind a történetben valahogy a fogalmazunk úgy fordulatok, meg az eseményeknek a következetessége egyszerűen annyira zavaróan gyenge, hogy tényleg megakaszt a flow-ban. És valahogy túl sokat akartak beleerőltetni. Az alapkaraktered egy ilyen börtönviselt, nehéz fiú, aki valamiért most úgy gondolja, hogy megmenti a világot. És ennek nem feltétlenül kellene egy rossz felütésnek lennie, mert ebből nagyon jó személyiségfejlődést, karaktert ki lehet hozni. De itt semmi ilyesmi nincs. Tehát, hogy van egy teljesen üres, mély hangú kopasz figura, és nem mondom, hogy itt egy ilyen Kratos szintet kellett volna hozni, ilyen God of War szintet, de lehetett volna akár a döntésein, vagy akár azokon a szituációkon keresztül, amiben belekerül, valamiféle személyiségfejlődést kihozni, de itt semmi ilyesmi nincsen. semmilyen szinten nem érted a döntéseket, nem tudod a motivációit, és ezt nem, egyszerűen nem tudták eladni. Aztán vannak a játékban további karakterek. Van egy ilyen női harcos karakter, akiről mai napig fogalmam sincs, hogy mi az Isten keres a játékban, mert az, hogy ahol találkozol vele, meg amilyen szituációkban utána találkozol vele, azok teljesen értelmetlenek, és végül, amit nem fog leszpoilerezni, bár mondjuk szerintem teljesen mindegy lenne, de annak a karakternek van egy ilyen kiforrása, hogy a játék adott pontján csinálni fog valamit, de annak sincs semmi értelme. Tehát, hogy olyan, mintha csak így egy filmből mutatnának részleteket, és néha végéről, néha az elejéről, néha közepéről látnál részleteket az ő egy adott történetben, és semmi összefüggés nincs közte. Na, de nem akarok itt a történettel annyira sokat időzni meg a karakterekkel. Fogadjuk el, hogy alapvetően egy viszonylag jó voice acting-el, meg hangulattal bíró játékban egyszerűen pocsék a történet és a karakterek. Egyszerűen nem kellettek volna ezekben egy névtelen senki karakter, akinek arca sincsen, és egy ilyen kriptikus történet, mint a Dark Souls-ban, sokkal jobban illett volna ebbe a világba is, szerintem, a véleményem szerint, és ezt nem kellett volna erőltetni. Nem tudom, mi történhetett, hogy az idejük fogyott el, vagy a pénz, vagy nem volt olyan kreatív írójuk, vagy egy olyan ember írta, aki nem feltétlenül egy író, de ez nem sikerült jól. Aztán kicsit folytatva a negatívumokat, és amiben megint csak a játékos közösségnek úgy igazat lehet adni, az, hogy a játék nem nehéz. A Dark Souls-nak egy alapvető tulajdonság, vagy a Souls szériája, és egyébként most itt én is hasonlítani fogok, mert hát igen, ez egy Souls-like játék, és a Souls-like játékoknak egy alapvető tulajdonsága, hogy ezért elég nehezek. Viszont itt sajnos sikerült egy olyan dizájnt megalkotni, ami teljesen kiheréli ezt a nehézséget. Eleinte talán nehéznek érzed a játékot a harcrendszer meg a bosszok miatt, de beleraktak a Lords of the Fallen-ben ilyen skill és varázslatrendszert, ami sajnos nagyon hamar exponenciálisan felerősödik. Tehát már közvetlenül a játék elején azt fogod találni, főleg a harcos kasztal, hogy egy olyan skilled van, ami gyakorlatilag bármilyen nehéz szituáción elég könnyen átlendít téged. Tehát egyszerűen leegyszerűsíti és nagyon megkönnyíti a harcokat. Ha ezek nem lennének benne, tehát csak a nyers acéllal megvívott harc lenne, akkor ez egy nehéz játék lenne. Talán még nehezebb is, mint valamelyik Dark Souls, de ezekkel a varázslatokkal iszonyatosan OP leszel. Egy picit visszatérve még a karakterekre, megint csak mondanám, hogy én nem vagyok egy ilyen nagy történet, meg karakter, meg narratíva szakértő, tehát én inkább a játékmechanikákhoz szoktam így kötődni, de itt egyszerűen az is zavaró, hogy még mondjuk a Summoner-be, amit ugye nemrég egy játékbemutató keretében, amiről nemrég meséltem, ott évtizedeken keresztül úgymond tudtam kötődni a karakterekhez. Hát nem kellett utána néznem, hogy ott van Joseph Lees, és Jack Hare, és Rosalind, meg Jágó, meg a többi karakter. Viszont itt a játékban egyszerűen már, tehát a játék közben sem tudtam megnevezni azt a karaktert, akivel játszom. Tehát egyszerűen annyira jelentéktelen, és mindenki más, hogy nem jegyzed még a nevüket se, de még így játék közben sem. Az egyetlen név, amit meg tudtam jegyezni, az a Kazlo, de azt is azért, mert a játék felébe gyakorlatilag Kazlót keresed. Tehát, hogy így annyiszor elhangzik ez a név, hogy Kazlo, hogy szerintem életem végéig az agyam beégett. És egyébként lehet, hogy a karakterek jól meg voltak írva, mert majd a pozitív részeknél meg fogom említeni azt, hogy amúgy vannak ilyen tekercsek, amiket fel lehet venni, és azok mesélnek a háttérben, ilyen szövegszerűen. És azok jók, és azok atmoszférát teremtenek, hozzáadnak a világhoz, és ugye a maga történet és a karakterek az nem a világ, tehát a világépítés egy más dolog. A világot sikerült úgy viszonylag jól felépíteni, és ahhoz egy narratív módszerrel hozzáadni, viszont a karaktereknek egyszerűen nincs idejük kibontakozni. Tehát a szövegük kevés, a reakcióik kidolgozatlanok, egyszerűen, mintha utólag akartak volna belegyűrni, és ez nem sikerült így jól. Aztán megint tovább lépve egy kicsit mechanikákra. Ugye a Souls játékoknak alapja, ismét egy alapja, a bosszok. A Lords of the Fallen esetében itt is tapasztalható egy ilyen elfáradás, mert a történet az már az elejétől fogva rossz, meg a karakterek, de a boss design és a boss mechanikák, én most ezt egy kicsit össze fogom vonni, pont azért, mert egy ilyen általános elfáradás tapasztalható a témában. Így az elején az első egy-két, talán még a harmadik bossnál is elég jó, és mechanikák szempontjával is utána teljesen sallang. Tehát onnantól kezdve a bosszok gyakorlatilag ütnek. és max az egyik annyit tud, hogy elkezd feléd szaladni, és akkor ki kell térni, és neki szalad a falnak. De gyakorlatilag semmi eredetiség nincs bennük. Viszont az első három boss az viszont külső, tehát külső dizájn szempontból és mechanikák szempontjából is egész jók. Tehát arra azt mondom, hogy ott tudtak valami újat mutatni. Majd a pozitív részeknél erről beszélek részletesebben. De azt lehet mondani sajnos, hogy mind a boss dizájn, mind a boss mechanikák dizájnja általánosságban így nem jó. Tehát bosszok egy idő után ilyen jellegtelenek lesznek, talán a közöttük lévő koherencia is megbomlik, tehát nem egy konzisztens dizájnt kapunk, és a mechanikák is egyszerűen elfáradnak, nem tudtak benne újat mutatni. Viszont majd a pozitív részeknél az első három bossz szerintem tök jó, tehát hogy azért az eléggé felhúzza ezt. Én sajnos mindenképp a negatív részhez sorolnám a trailer, a játéknak a trailerét, a cinematic trailerét, meg az intróját gyakorlatilag, ami egy nagyon jó intro, és egy nagyon jó trailer, de azért a negatívokhoz sorolnám, mert amit ott látunk, az egy teljesen más játék. Nem tudom, hogy ez mikor készült, hogy ez valaki az elején koreografálta, vagy ez elején készült el, és utána lett egy játék, de az biztos, vagy hát nem tudom, hogy ezt így most, ha ez fordítva történt, akkor én nem tudom, hogy megmutatták-e annak az embernek ezt a játékot, aki készítette. Mert abban a trailerben egy sokkal nagyobb szörnnyel harcolunk, mint amit bármit látunk a játékban. Jó, látunk egy hasonlóan nagyot, de azzal nem harcolunk. Maga a harcnak a dinamikája tök más, mint a játékban, és egy óriási nyílt területen harcolunk, és egy olyan területen és egy olyan cselekmény mutatkozik ott be, amivel nem találkozunk a játékban. Tehát, hogy gyakorlatilag sem mechanikailag, se történet, semmilyen szempontból talán a kezdőnek a ruhája, mert éppen a cleric szedben van, a cleric kezdő szedben, az egyezik magával a megvalósult játékkal. De semmilyen más területen nem. Tehát nem is értem. Ha valaki megnézi a trailert, akkor így lesz egy olyan érzés, hogy hú, ez egy ilyen nyitott, epikus, boss fight-os játék lesz, de sajnos amit kapsz, az nem, egyáltalán nem nyitott, és sajnos a boss fight-ok sem epikusak. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog volt. Én alapvetően nem szeretem azt, hogyha egy trailer nem hasonlít a játékra. Oké, lehet látni rengeteg ilyen példát, hogy CG vagy akár szerkesztett gameplay trailerrel eladnak valamit, és akkor utána a játék meg szar. Itt nem erről van szó, tehát nem rossz a játék, csak itt két teljesen különböző dologról van szó szinte. Legalábbis nekem. Mindenképp meg kell említsem, hogy volt a játékban egy speedrunner stratégia, aminek az volt a lényege, hogy levetkőztél mesztelenre, tehát, hogy minél gyorsabb legyél, és a legalapabb pajzsot a kezedbe vetted, és elkezdtél rohanni a karakterre, és nyomogattad a pajzs emelgetés gombot. Volt, amíg ki nem patchelték a játékban egy olyan, jó sokáig egy olyan taktika, hogy ha rohantál, vagy egy olyan mechanika, hogyha rohantál, és felemelted a pajzsod, akkor így neki mentél valakinek, és ledöntötted. Csak ennek a mechanikán, tehát ez nem volt kibalanszolva, és nem volt benne egy olyan stop, hogy mondjuk legyen benne egy reset. És ha így pöcögtetted a gombot, tehát így másodpercenként ötször megemelted a pajzsot, akkor a fellökésnek, vagy az ilyen becsapódásnak a mini sebzését gyakorlatilag ötször másodpercenként bevitted, úgy, hogy rohangáltál mondjuk egy boss körül, vagy egy szörny körül. Tehát gyakorlatilag ez úgy nézett, hogy gatyában egyszer gatyában úristen, ezt az előbb is Kazlónak mondtam, na ennyire beleégett az anyom, és nem is a fő karakter, nem tudom, Hawking, vagy nem tudom, hogy hívják, na mindegy. Szóval a főszereplővel gatyában körbe-körbe rohangálsz egy szörny körül, és nyomogatod a pajzsemelgető gombot, akkor ilyen mini sebzésekkel így gyakorlatilag így leolvasztod az életét. És ezzel bárkit meg lehetett tölni. Ezt ilyen speedrunnerek is használták, aztán szerintem kipecselték a játékból. Most nem tudtam előhozni, de lehet, hogy csak rosszul próbálkoztam. Szóval ez ide a negatívumoknál mindenképpen megemlíteném, hogy egy ilyet benne hagyni a játék dizájnjában azért elég erős. Oké, hogy nem lehet mindent kipecselni, meg nem lehet mindent megtalálni a tesztelés alatt, de azért ez elég, valahogy ez egy elég konkrét hiba. És mindegy, ilyen utolsó negatívum így visszatérni megint így a karakterekhez, történethez, interakciókhoz, hogy karakterek közötti beszélgetések és animációk néha nem hogy rosszak, hanem kellemetlenek. Tehát, hogy néha nem értem, hogy egy adott ilyen non-verbális kommunikációt, hogy egy szöveg közben mondjuk, hogy mozgatja a testét a főszereplő, vagy egy másik karakter, ezt hogy engedhették oda? Mert néha olyan, amikor a te óriási börtönviselt badass karaktered beszél, olyan animációt adtak neki, mint amikor a 5-6 éves kisgyereket sopánkodik, és így csapkodja a derekához így a karjait, hogy anyu, én nem akarom. És akkor így Néha ilyen animációk vannak benne. Ennél az is jobb lett volna, hogyha mindig karbatett kézzel áll, és egy ilyen semmilyen kifejezés van az arcán, mert akkor legalább lehet tudni, hogy ez ő nem egy 2D-s karakter, hanem egyszerűen egy ilyen sérült figura, aki így nem egy ilyen extrovertált, kommunikatív arc, aki így dobálja a karjait, stb., hanem egy ilyen befelé forduló figura, aki nem feltétlenül nyit senki felé. De nem ez van, hanem néha nagyon furcsa animációk és szövegek vannak. Tehát néha a szövegek is szörnyen vannak megírva. És mondok egy apró példát. Van a játékban egy kovács, aki ugye tuningolja a fegyvereidet. És attól vonatkoztassuk, hogy egy teljesen random helyen találkozol vele, és nekem mai napig furcsa, hogy miért ott van. Tehát, hogy ez a kovács elég furcsa helyeken üti fel a fejét, nyitja ki a shopját, ami gyakorlatilag csak egy üllő, na mindegy. Az első alkalom, amikor találkozol ezzel a kovácssal, akkor így igen furcsa beszélgetésben megbeszélitek, tehát valahogy elmondja neked, hogy ő feltuningolja a fegyvereidet. Azt mondod neki főszereplővel, hogy tedd jobbá a fegyvereimet. Erre ő azt reagálja, hogy ó, te egy cseppet kérsz tőlem, és én az óceán tudom neked adni. És erre a főszereplő azt mondja, akkor add nekem az óceánt. És innenstől kezdve kovácsol neked. Most lehet, hogy én nem vagyok műértő, és ez egy ilyen Shakespeare-i fordulat, de több ilyen van a játékban, és nem értem, hogy ezt így hogy rakhatták be, ezt más nyelven írták meg, és hülyén fordították le, vagy én nem tudom. De nekem ezeket hallgatni, és így látni, ez így teljesen értelmetlen volt, és egy kicsit kellemetlen is. Na mindegy. Furcsa. Nekem legalábbis. Na és hát úgy vezettem fel az adást, hogy amúgy ez egy jó játék, és nem, tehát méltatlanul szidják az emberek, aztán most én is szétszittem mindenféle fronton, de ez ne vezessen meg titeket. Ahogy mondtam, nem tökéletes játék, és vannak benne nagyon nagy béngyeságok, de térjünk át most a pozitív dolgokra, amik nekem egyébként a mérleget teljesen átbillentik, tehát egy jó játékká teszik a Lords of the Fallen. Nézzük meg, mik ezek. Annyi disclaimer még hozzá, hogy itt lesznek olyan dolgok, olyan szubjektív vélemények, amik lehet, hogy másoknak negatívan jönnek le, de nekem pozitívak voltak. Szóval előfordulhat, hogy egy pozitív dolog, amit én megéltem, az másoknak egyébként egy tökre negatív dolog. Na de nyissuk a sort egy olyan dologgal, amit már említettem, ugye a világépítés. Ha nem lennének ezek a kis scrollok, amiket mondtam, amik így mesélnek, akkor szerintem elég üres lenne a világa. Tehát, hogy érzed, hogy itt van egy világ, de amúgy nem annyira színes, nincs feltöltve tartalommal. Most ha ezeket a scrollokat most még egyelőre kivonjuk a képből, vizuálisan is viszonylag jól fel van építve a világ, tehát hogy az emberi világ, a démonoknak a világa, a helyek, ahova eljutsz, azoknak van egy egyénisége, tehát amúgy egy egész jó atmoszférát teremt. És hogyha ezt hozzáadjuk ezeket a scrollokat, azokat a kis történeteket, ahogy elkezdett romlani a világ, ahogy így a démon megszállást megélték az emberek, ahogy megőrültek páran, stb., azokkal egy egész jó kis atmoszférát, világot kapunk. És ez a rész, ezek a scrollok és ezek a hanganyagok, amik így mesélnek neked, nagyon jól sültek el. Tehát, hogy egy-két hónapja játszottam a Controlt, ami egy nagyon jó és nagyon atmoszférikus és nagyon fasz a történettel bíró játék, viszont brutálisan sok olvasnivalót ad neked a játék. Minden sarkon találsz valamit, amit el lehet olvasni. És ráadásul még vannak benne ilyen kihúzott, kisatírozott részek, hogy még legyen benne egy kis rejtély, azaz több rejtély, mert ugye a sztorival együtt érted meg ezeket. Megvan ezeknek az értelme, de annyi olvasnivaló van benne egy lövöldözős, pörgős, beteg akciójátékban, hogy engem például ebből a flowból teljesen kiszakított, és mivel magát az akció részt akartam élvezni, ezért egy idő után nem olvastam. És ez engem meg rohadtul zavart, hogy ott van az a rengeteg tartalom, amit nem találok, de egyszerűen annyira kiszakít a játékból, hogy el kell olvasnom egy másfél-két perces angol szövegű papírt, és ott értelmeznem kell a dolgokat, meg stb., és utána meg menjek vissza lövöldözni, stb., ez annyira nem jött össze, hogy ugyan élveztem az akció részt, de volt benne egy folyamatos frusztráció, hogy lemaradok a sztoriról. És itt a Lords of the Fallenben ez meg csak így hanganyagokkal van megoldva, és pont, hogy pozitívan sül el, mert járod a világot, mész a belső terekbe, stb., ott vannak a hullák, ott vannak a terek, amik mesélnek neked, és közben, ha felveszel egy ilyen scrollt, így a háttérben nem is egy történetet mesélnek el, hanem egy ilyen emberek a tapasztalataikat, érzéseiket. Egyrészt ez ad a világhoz, meg a történethez is valamilyen szinten, ami nem túl jó, de az alapkontextushoz mindenképpen. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív rész, én legalábbis nagyon pozitívan éltem meg. És akkor ismét egy nagyon szubjektív dolog, de nekem például a páncéloknak és a fegyvereknek a dizájnja nagyon bejött. Azt hiszem egy IGN cikk fogalmazott úgy, amikor kijött a Lords of the Fallen, hogy a páncélok ilyen kevésbé prepared a die-ok, tehát hogy mint ugyan a Dark Souls-ban a prepared a die edition, hogy kevésbé ilyen prepared a die páncélok, és kicsit inkább ilyen let's kick some ass páncélok, tehát hogy nem azt látod a karaktereden, hogy egy ilyen összefoltozott páncélszet van rajta, hogy valami megvédje a szúrásoktól, vágásoktól, hanem olyan páncél van rajta, mint egy, nem tudom, egy Space Marine-on a Warhammer munkából, aki így mindjárt szétver valamit, de leginkább az egész világot. És nekem személy szerint ez nagyon bejött. Tehát a eltúlzott óriási válpáncélok, az eltúlzott méretű karakterek, az eltúlzott méretű fegyverek, amiket így a inventoryban már kiesnek a karakter képéről, olyan bazi nagyok. A Dark Souls-ban is voltak hasonlók, tehát például a greatswordok mindig óriásiak voltak, de itt az alapvető fegyverek is bazi nagyok, tehát egy shortsword is ilyen nagyon masszívnak tűnik a kezedben, és egy páncél is. Akkora kb. Egy későbbi páncél, mint maga a karaktered. Ez ilyen eltúlzott fantasy, tehát minden egy kicsit nagy, minden egy kicsit el van túlozva, és ez van, akinek nagyon bejön, például nekem, és van, akinek nagyon nem, és azt is meg tudom érteni. Mert az ilyen túlhúzások az mindig egy réteg móka. De amikor én megláttam egy emelet magas fejszét a karakter kezében, akkor azért azt mondom, hogy menő, ezzel most agyon akarok verni valakit. És ha már így a fegyverek, páncélok vizuális részéről beszéltünk, akkor itt érdemes rátérni kicsit az animációkra, azok sebességére és a mozgásokra. Ez megint csak egy olyan rész, ami két külön tábort sorakoztat fel. Tehát valaki utálja, és valaki szereti. Én azokhoz tartozom, akik szeretik. Tehát hívták úgy ezt a játékot, hogy Clunky Souls, tehát a Souls-like-ok közé úgy vonult be sok helyen, hogy ez a Clunky Souls, az az ilyen nehézkes, nyögvenyelős Souls. Mégpedig azért, mert alapból a Dark Souls sem egy gyors játék, harcok és animációk terén, főleg, hogyha mondjuk egy nehezebb páncélszedben vagy fetrollolsz, és egy óriási fegyverrel csapsz, de a Lords of the Fallenben még az alapabb, úgymond gyorsabb fegyverek is bődületesen lassúak. És ezt nehéz megszokni, ezt nehéz megszeretni, viszont egy idő után, ahogy ráérez az ember a kombóknak az elsütésére, és a távolságokra, a szörnyektől való távolságokra, hogy kell felvenni ugye harci távolságot, hogy kell a fegyvereket használni, ez a lassúság egy nagyon kielégítő és kellemes harcot tud adni, míg az egyszerű mobokkal is. Bosszoknál nem feltétlen, de az alapvető moboknál ott nagyon kellemes az adott terekben harcolni, meg amúgy néhány bosszal is. És az animációk is jók, tehát a gurulás animáció fluid, oké, hogy lassabbak, érezhetőben lassabbak, mint más játékokban, de nagyon fluidak, nagyon kellemesek, és a kombók, ahogy a fegyverekben összerakod a kombókat, legyen az egy kard, egy staff, mindegyiknek van egy ilyen fluid íve, mintha egy ilyen táncot járnál a karakterre, vagy a fegyver egy ilyen táncot járna a kezébe, ezt nem tudom jobban kifejezni. De ezt nagyon ügyesen megcsinálták. És itt bennem felmerült a kérdés, hogy ha ilyen jó animációkat tudtak csinálni a fegyverekhez, és egyébként egy ilyen jó rendszert, akkor miért nem tudtak a karakterinterakciókhoz normális animációkat csinálni? Ott miért viselkednek úgy az emberek, mint az idióták? Ha fegyver van a kezükben, akkor meg olyanok, mint a nem tudom, mint egy balettáncos, olyan precízen és olyan fluidon mozognak. A karakteri interakciókban meg, mint hogyha nem tudom, fogyatékosok beszélgetnének néha. Na és egy kicsit tovább lendülve a grafika. Amikor kijött ez a játék, engem teljesen lenyűgözött a grafikája. Én imádtam a grafikáját. Nagyon jól volt optimalizálva, az akkori gépemen tök jól futott, pedig akkor ilyen harmadik, negyedik generációs gépen volt, tehát már akkor öregnek számított, de valamiért egy ilyen normál módban, ami tök jól nézett ki, nagyon jól futott, és most, ahogy elindítottam és játszottam vele egy kicsit, még a mai napig szeretem a grafiát, oké, hogy azért az idő vasfoga látszik rajta, tehát senki sem számítson egy next gen megjelenésre, de azért nagyon szép, tehát amikor így elindítod, ahogy megkapod az első effekteket, fényt, időjárást, a különböző tereket, páncélokat, akkor azért úgy el lehet benne a mai napig gyönyörködni. De szerintem a grafikával senkinek nem volt baja. Szerintem a grafikát az minden mellett egyébként egy pozitív dolognak hozták fel az akkori review-k is. Akkor ott van ugye az atmoszféra, amiről már beszéltem, és ehhez egyébként a hangok is hozzátesznek. Tehát a háttérhangok, ahogy ropog a tűz, ahogy fúj a szél, mert a játék elején, amikor például megérkezel egy viharton, egy hóvihartonból kint, és ezt így folyamatosan hallod, ahogy következő szobákban ilyen kicsit félelmetesen hallott, hogy ott valaki húzza maga után a fegyverét egy ilyen zombiszerű démon, na azok nagyon királyak, és ha valaki ezt egy jó fülessel játsza, akkor ezekben a hangokban nagyon el lehet veszni, vagyis hát nagyon flowban tart, de hogyha hallgatod őket, akkor így vagy nagyon vészjóslóak, vagy éppen nagyon megnyugtatóak, tehát nagyon ügyesen játszottak a hangokkal, nagyon szépen ki van optimalizálva ez a rész, és nincsenek benne zavaró hangok, minden olyan szinte tökéletesen illeszkedő az atmoszférába. És színes ilyen téren a játék, tehát sokféle hang van benne, és érzed, hogy éppen hol vagy. És akkor itt megemlíteném a zenéket. Nem olyan zenék a Lords of the Fallen-nek a háttérzenéi, amiket így az autóban, vagy bárhol így berakok, és így hallgatom. Pedig ugye szoktam elég sokat játékoknak a zenét hallgatni, de ettől függetlenül nagyon jó zenék. Tehát a menüzene, a bosszharcok aláfestő zenéi, az atmoszféra, tehát a háttérzenék teljesen jók. Tehát ezt is nagyon el lehet cseszni. Vannak játékok, ahol szinte zavaró a zene, és nagyon nem odaillő, de itt ezt is eltalálták. Szóval ez nekem egy óriási piros pont volt a játékban, hogy jó a zenéje. És max, hogyha itt valami negatívumot kéne mondanom, akkor az, hogy nincs koherenciában a történettel és a cselekménnyel. Tehát grandiózus, néha szomorú zenék vannak benne, de a történet az sajnos egyszerűen annyira gyenge, hogy ezek a zenék nem tudnak beállni mögé. Tehát látszik, hogy a zenékkel is erősíteni akarták a történetet, de a történet annyira pocsék, hogy ez nem sikerült. De önmagában a zenék királyok, tehát ez mindenképp egy nagyon nagy pozitívum. Akkor kicsi a nyersebb mechanikák területére átevezve, próbáltak innoválni egy kicsit a fejlesztők azon a mechanikán, amit ugye a Dark Souls-ban használnak, hogy ha meghalsz, akkor azt a currency-t, ami a Dark Souls-ban a soulok, a lelkek, amiből egyébként fejleszted magad, és fizetőeszközként használsz, na azt teljesen elveszíted, amikor meghalsz, vagyis hát ott hagyod a földön. És ha értük tudsz menni, és fel tudod menni, akkor visszakapod őket, viszont hogyha az odafele úton még egyszer meghalsz, akkor buktad az egészet. Ez ugye most, ha valaki nem játszott a Dark Souls-okat, ez elég brutálisnak tűnik, de ez egy nagyon jó rendszer. Most nem fogom kifejteni miért, de durvának tűnhet, de egy nagyon király rendszer. Most ezen akartak innoválni, vagy ezt csavarni még egyet a Lords of the Fallen-be, ami nekem nem feltétlenül pozitív, de nem inkább nem negatív, tehát inkább a pozitívak közé sorolnám. Ugyanis raktak rá egy időlimitet, ami nem biztos, hogy kellett ehhez a dizájnhoz, de amúgy furcsa módon működik. Tehát ez azt jelenti, nem csak, hogy bebukod a szólokat, hogyha meghalsz, hanem a visszaszerzésükre még egy időlimited is van. Tehát ahogy fogy az idő, úgy elkezdenek fogyni a földön hagyott szólok. Azaz, már nem is tudom itt mi a currency, de az a lényeg, hogy elkezd fogyni. És ez ad egy ilyen extra sietséget, nyugtalanságot a játékban, ami szerintem bizonyos embereknek rettentően frusztráló, és gyűlölik, viszont nekem azért inkább pozitív volt. Tehát bizonyos szituációkban adott hozzá egy ilyen türelmetlenséget, és ott álltam a rohadék szörnyelet, és gyere már, üss már, menj már oda, hogy agyon tudjalak verni, mert el fogom veszíteni, amit a előző halálomban már elveszített. Szóval nem mondom, hogy ez egy jó rendszer, lehetett volna ezen még gondolkozni, hogy ezt ha csavarni akarnak rajta, akkor hogy lehetne, de amúgy nem rossz, tehát egy ilyen alapvető kiindulási pontnak jó. És hát van az a réteg, akinek tetszik, amiben én is benne vagyok. Aztán ugye beszéltem már a fegyver animációkról, ugye ez hozzátartozik a kombók. Tehát hogyha jó időben csatoljuk össze a kombókat, akkor nagyon fluid kombókat kaphatunk, ami egyébként a stamina, az állóképesség ökonómiára, ahogy gazdálkodunk a staminánkkal, arra nagyon jó hatással van. Tehát, hogy kombók elsütése az azért is jó, mert mondjuk 2 helyett 4 vagy akár 5 ütést is be tudunk vinni. Tehát érdemes nagyon figyelni erre. És azok a fegyverek, amik egyébként staggert okoznak az ellenfeleken, azokkal meg pláne zseniális ezeket a kombókat jól így kiélezni. Szerintem ez egy jó rendszer, jól meg van valósítva, nekem a harcon rengeteget dobott. Lehet említettem már, hogy ugye vannak klasszok a játékban, amit az elején tudsz kiválasztani. Ez a harcos, a rugó meg a klerik. Csak 3 van, de egész különbözőek. És érdekes módon nem azt csinálod, vagy nem azt csinálja a játék, hogy ha kiválasztottad a rugót, akkor megkapod a rugó varázslat szettet, hanem kapsz egy ilyen assassinhoz illő páncélszettet, azokhoz tartozó statokat, viszont a varázslat szettet ezután választott ki, ami szerintem egy nagyon érdekes szabadságfok. Tehát tudsz olyat csinálni, hogy mondjuk kiválasztod a harcos klaszt, annak minden előnyével, és annak adsz egy rugó varázslat szettet. És ebből egy elég érdekes hibrid tud kijönni. Vagy a klerikhez odaadod a harcos varázslat szetteket. Szóval itt egy egész jó kis kombinációk vannak, aminek egyébként az élét egy idő után elveszi a játék. Tehát ugyanúgy, mint Dark Souls-ban csomó felé tudod fejleszteni a karaktert erre-arra, ilyen Jack of All Trades, vagy valamire nagyon rámész, és később a többi klassznak is megkapod a páncélszettjét, így megtalálod a játékban, mondjuk relatív eléggé eldugott helyeken, de megtalálod. Úgyhogy gyakorlatilag bármi lehet, de a játék elején ez egy elég jó kis változatosság, és én kísérleteztem vele, és teljesen jó kis érdekes kombinációkat lehet belőle kihozni. És mert ilyen apró pozitívum még a mechanikák mellett megemlíteném a belassításokat. Egyszer-kétszer a játék, ha nem lenne elég lassú, az ilyen kivégzéseket még belassítja. Ami lehet, hogy valakit zavar, nekem tetszettek. Tehát, hogy még néha egy ilyen ugró támadás közben, amivel éppen kivégzel egy szörnyet, egy démont, akkor így közben így totál belassul, és akkor így visszagyorsul a lesújtásnál. Na, nekem ezek tetszettek. Nincsenek benne annyira sűrűn, de aki belerakta, az érzett valamit, és nekem személy szerint nagyon tetszenek. Szóval tételesen ezek lettek volna pozitívumok, és így viszont összességében, hogy ezek milyen hatást keltenek, azt így egy kicsit most összeraknám. Adott egy nagyon szép grafikájú játék, aminek van egy nagyon jó világépítése, tehát egy remek atmoszférája, ami mögé beáll a zene, a hangok, a grafika, a vizuális dizájn, minden. Van egy remek harcrendszer, nagyon fasz a fegyverek vannak benne, nagyon jó szörnyek vannak benne, egy idő után elfáradnak a bosszok, de az elején mindenképpen van egy felívelése a bosszoknak, és később egy kicsit leívelése. Amúgy van egy nagyon jó level dizájnja, tehát hogy egész jól tudtak pályákat is dizájnolni, nem egy Dark Souls szinten, de tudtak, és sajnos ehhez csatlakozik egy elég pocsék karakterfelhozatal és történet. Tehát összességében, hogyha az ember a történetet ki tudja venni az összképből, amihez én kompatibilis vagyok, mert ugye sokszor említettem, én nem vagyok egy nagy történetguru, inkább mechanikák, akkor ez egy nagyon jó játék tud lenni. És persze, hogyha nem hasonlítgatjuk a Dark Souls-hoz úgy, így minőségben. Tehát működik benne minden. Ott vannak a harcok, jók a harcok. Oké, később a boss harcokban elfárad, meg OP-k lesznek a képességek, de azokat is fel lehet dobni. Tehát, hogyha például valaki csinál egy olyan challenge run-t, hogy mondjuk nem használ varázslatokat, akkor azért fel kell kötni a gatyáját. És akkor egy teljesen új élményt ad a játék. A harc az alap benne, harcok működnek. Jó a felfedezés, jó a világ. Ha nem hagyjuk, hogy a játék próbálja ránk erőltetni a karakterét meg a történetét, akkor ez egy nem egy rossz játék, sőt, ez egy igen jó játék. És persze tudom, hogy nehéz elvonatkoztatni, mert a történet, a fikció az egy iszonyatosan központi része a játékoknak. Tehát a hiányát is megéreznénk. És nem lehet csak úgy elvonatkoztatni tőle, hogy nem halljuk meg a beszélgetéseket, stb. De meg lehet azt csinálni, hogy ha zavar is minket, akkor a helyén kezeljük, és inkább arra koncentrálunk, hogy milyen játékban harcolni, és mondjuk felfedezni. Igaz, egyébként a történet ad egy keretet ennek, egy célszetet, és ha rossz a történet, és egyszerűen nem érezzük a célokat, vagy egyszerűen semmisek nekünk a célok, akkor a harcnak sincs sok értelme. Ez egy nagyon összetett és egymásra ható rendszer. De valahogy nekem annyira azért nem rossz a történet, vagyis annyira nem zavaró, hogy ez elrontsa ezt az élményt. És hát végérvényben azt is meg tudom érteni, ha valakinek ennyire rossz volt, hogy elrontotta. De egyébként visszautalva az elejére nem erről van szó. Tehát nem csak a történet rontotta el az embereknek az élményt, hanem az, hogy mindent, ami még nagyon pozitív és nagyon jó a játékban, azt is a Dark Souls-hoz hasonlították, amit nem igazán lehet felülmúlni. De majd erről is beszélünk még. Viszont előtte beszéljünk még arról, hogy mi lehetett volna még. Mi az, amit én éreztem, hogy így bele lehetett volna még rakni a játékba, hogy lehetett volna úgymond fejleszteni rajta. Ezek szubjektív vélemények szintén, de én úgy éreztem, hogy ha kivágták volna teljes egészében a varázslatokat a játékból, vagyis a képességeket, és mondjuk arra koncentráltak volna, hogy több fegyvert rakjanak be meg páncélt, amit így a világban jobban el tudnak rejteni, vagy szörnyek dobálják, vagy bosszok, stb. Többi boss. Mert egyébként a játéknak ez is egy nagyon pozitív része, hogy így meglátsz egy bosst, és így ránézel, és azt mondod, nekem az a kard kell azonnal. És sajnos csomó játékban az van, hogy nem, az nincs mind fegyver a játékban, az a szörnyé, vagy a bossé, és akkor te meg játszál a saját játékaiddal, a hülye gyerek. Szerencsére a Lords of the Fallen-ben nem így van. Ha meglátsz egy undorítóan nagy kardot, ami ott van a bossnál, és akarod, akkor azt ki fogja dobni. és ez nagyon király is. Ezt lehetett volna benne erősíteni, hogy sokkal jobban gyarapítani a fegyver és a páncélszettet, és hagyni ezeket a, hát nem mondom, hogy hülye varázslatokat, de ezek meg megtörik a játékot. Szóval ezen lehetett volna fordítani. Én örültem volna egy ilyen rarity rendszernek a játékban, mint ami például a Nioh-ban van, hogy így vannak jobb kardok, rosszabb kardok, legendás kardok, stb. Itt is van valami hasonló, tehát látod, hogy lila, meg sárga, meg mit tudom én, de az igazából csak azt jelenti, hogy így találtál egy ritka fegyvert, de annak nincsen egy kevésbé ritka variánsa más statokkal, hanem az csak egy színezet. Egy ilyen valódi rarity rendszer még elfért volna. Ugye beszéltünk a bosszokról, azokra lehetett volna még egy kis időt szánni. Az első boss szerintem nagyon jó. Akivel ott találkozol, és ott picit leszpoilerezem, idézőesen nem spoiler, itt ilyen boss mechanika, amit körülbelül az első másodperctől tudsz, hogy az első bossnak 4 fázisa van, és a fázisok aszerint alakulnak, hogy mennyi páncél van a lényen, vagyis a bosszon. Tehát ahogy levered róla a páncélokat, tehát gyakorlatilag, hogy levetkőzteted a bosszt, úgy lesz egyre agresszívebb. És a végén már semmi páncél nincs rajta, és a pajzsát is összetöröd, akkor csak így a kardjával elkezd neked menni, mint az őrült. Ez szerintem nagyon király, hogy így tényleg változatosan alakították a bossnak a movesetjét, ahhoz képest így logikusan, hogy mennyi páncél van rajta, és tényleg a páncélokat baszkurál le róla. Szerintem ez nagyon jó. És a későbbi bossoknak is tök jó mechanikáik vannak. Legalábbis hát talán a másodiknak, meg a harmadiknak, az utána lévőknek már annyira nem. Szóval itt is elfért volna még egy kis innovációt, tehát hogy ugye az első néhányat alapul venni, és ülni még rajta, hogy hogyan lehetnek ezek a bossok érdekesebbek a későbbiek. Itt még érdemes megemlíteni a mini bossokat. Vannak a játékban olyan lények, ilyen kis egyszerű mobok, amiknek bődületesen sok az élete, és rohadt nagyot ütnek. Ezek ilyen kis minibosszok. Néha, sőt nem, ezek általában izgalmasabbak voltak nekem, mint a későbbi konkrét bosszok. Tehát, hogy adott mondjuk egy torony, és ott találni fogsz egy pókot, ami rohadt nagyot üt, és rohadt sok az élete. És emlékszem, ott egy ilyen 4 óra 20 percet matekoltam, hogy megpróbálkoztam, hogy ezt hogy lehet megölni, és elcsaltam, kitapasztaltam a movesetjét, aztán tényleg egy jó ilyen 10 perc, 4 órás játékkal ott megöltem. És egyrészt ez nagyon jó volt, tehát nagyon kielégítő volt, tehát jó érzés volt legyőzni, és utána egy ládából megkiszedtem egy komplett páncélszettet. És az rohadt, tehát az nagyon jól esett, és ez egy iszonyatosan jó élmény volt ott. Na ebből lehetett volna több. Mert ezek a részek, ezek a kis eldugott helyeken, ezek a minibosszok nagyon sokat adtak a játékhoz. Többet harcoltam ilyen lényekkel szerintem időben, mint a bosszokkal. Mert a bosszokat sajnos a skillekkel, vagy varázslatokkal, amiket kapsz azokat, én nem tudom, 2-3 perc alatt agyonvered. Ezek a minibosszok pedig ilyen kis mini encounterek, és a legyőzésük azok ilyen, tényleg ilyen belső motiváció által jönnek, és belső jutalmat adnak, ugye erről beszélünk, és sokkal pozitívabban emlékszek vissza ezekre, és jobban megmaradtak bennem, mint a későbbi bosszok. A harmadik boss után fel sem tudom sorolni, mik vannak. Azt meg pláne nem, hogy milyen sorrendben, ha esetleg emlékszek egy-kettőre. De ezekre a minibosszokra meg konkrétan emlékszem, hogy a térképen, meg a játék mely szakaszában harcoltam, és ez jelent valamit. És hát összességében lehetett volna több a játék, tehát hogy van egy egészséges backtracking, és van a történetben, meg mindenben egy egészséges backtracking, de ennek nem kellett volna feltétlenül így lennie. Szerintem egy picit elsőre sok mechanikát akartak belesűríteni, a történetet, a karaktereket, a fegyvereket, a minibosszokat, az innovatív mechanikákat, boss design, sok mindent akartak belesűríteni, és mindezt valami magas szinten, nagyon magas szinten, tehát, hogy csavarjuk a sztorit, meg a karakter, meg innen, és ez így nem sikerült, tehát ez egy ilyen rövidebb és gyengébb élményt adott. Talán jobb lett volna a játéknak bizonyos részeit úgymond kivágni, és csak más bizonyos részeire koncentrálni. De mondom, egy nagyon szubjektív dolog, tehát hogy ez az én ízlésem. Ha ebben a játékban tényleg egy arctalan, névtelen karakterrel játszol, és csak az atmoszférát adják, és valamilyen háttértörténetet így a tárgy leírásokon belül, mint a Dark Souls-ba, így oda kennek, és a világ az érdekes, nem pedig a cselekmény, sokkal több fegyver van benne, és nulla varázslat, akkor ez nekem szerintem egy ilyen Dark Souls szintű tökéletes játék lenne. A maga atmoszférájával, a maga világával és a fegyver, tehát a külső dizájnjával. De ezek nem valósultak meg, viszont azok a pozitívumok, amiket felsoroltam, a negatívumokkal, ugye kontrasztban, nekem a mérleget ez abszolút pozitív irányba dönti. Tehát szerintem a Lords of the Fallen egy nagyon jó játék. Történet picit fura, fogalmazzunk ki, gyenge karakterek is, de összességében egy nagyon-nagyon jó játék. Na, de térjünk vissza egy kicsit a protest részére, és arra, hogy tulajdonképpen, ha fogalmazhatok így, mind szívtam fel magam, hogy elkészüljen ez a rész, hogy beszéljek a Lords of the Fallen-ről, és egy kicsit ellene menjek, úgymond, az általános közvéleménynek, hogy ez egy gyenge játék. Engem alapvetően nem érdekelt, hogy mi az emberek véleménye erről a játékról, a Lords of the Fallen-ről, mert ahogy az elején is fogalmaztam, én csak játszottam vele, élveztem, és teljesen mindegy, hogy ki mit gondol róla. Viszont a YouTube-on egy adott YouTubernek a kommentje, fogalmazunk úgy, egy kicsit felidegesített. Na most páran lehet már a homlokukra csapnak, hogy de úristen, minek nézel egyáltalán YouTube-ot? Nem kell a YouTuberek véleményére adni. Igen, ezt én is tudom, nem vagyok egy nagy YouTube fogyasztó, egy nagy influencer fogyasztó, de vannak olyan YouTube csatornák, amik azért nagyon minőségi kontenttel jönnek, és rengeteg örömünket lehet benne lenni, rengeteget lehet tanulni ott, és egyébként ugye a youtuberek, bizonyos youtuberek véleményével azért párhuzamba lehet állni. Tehát egyet lehet velük érteni. És ezzel az adott youtuberre sincs másképp az én esetemben, ugyanis ő a Vátividia, aki a Prepare to Cry sorozatáról híres, meg azt, hogy ugye a Dark Souls, meg a Souls szériának történeteit nagyon minőségi formában meséli el. És azóta már rengeteg más típusú tartalma is van, és azok is fantasztikus minőségűek. De tulajdonképpen ő erről híres, hogy a Souls játékoknak a történetét zseniális minőségben és részletességgel tárja fel, mutatja be videó formájában. Na most nem is tudom melyik videójában, de volt benne egy ilyen rövid rész, ahol körülbelül 10 másodpercig egy poén kedvéért beszélt arról, hogy mely Souls-like játékok mit innováltak, és mit adtak a Souls zsánerhez. És itt megemlítette azt hiszem a Niót, hogy ott a loot rendszer, meg a harcok dinamikája, stb. És még említett egy-két játékot, így pozitív kontextusban, viszont a Lords of the Fallen-t egy kis ilyen viccesen, egy ilyen negatív példaként hozta fel, hogy ott így, és a Lords of the Fallen, és egy vágás. És akkor utána mondott egy-két szót róla, azt hiszem, hogy hát így valamilyen vicces körítésben, hogy gyakorlatilag csak rontott az egészen. Itt ezen a ponton én nem értettem vele egyet. És ez megint csak egy szubjektív dolog. Mert ahogy az egész rész most itt erről szól, hogy van, akinek tetszik ez a játék, és valakinek nem, valaki a pozitív részeket, akár konkrét pozitív, nekem pozitív részeket negatívan él meg, vagy negatívakat a pozitívnak. Mondjuk ezt nem nagyon tudom elképzelni, hogy valaki a történetet pozitívnak éli meg, de hát lehet, hogy van olyan. Na de visszatérve, ezzel én alapvetően nem értettem egyet, és elindított bennem egy ilyen gondolatmenetet, hogy miért van az, hogy ilyen méltatlanul elkaszálják ezt a játékot, és még a Souls tartalomgyártóknak az egyik apostola is ilyen negatívan vélekedik róla, vagy hát viccelődik vele, akitől egyébként azt szokhattuk meg, hogy ugyan nem gyárt tartalmat más Dark Souls jellegű, tehát Souls-like játékokból, de azokhoz pozitívan áll általánosságban. Szóval annak ellenére, hogy ez tényleg nem egy tökéletes játék, és meg se közelíti a Dark Souls-nak a minőségét, szerintem méltatlanul kaszálják és viccelődnek rajta, és amikor látok egy ilyen eszmefuttatást, meg hallok egy ilyen viccelődést, akkor nekem ez valamilyen szinten egy ilyen szűklátókörűségnek a bizonyítéka. És ne értsetek félre, nem az összehasonlítással van a baj. Az összehasonlítás az egy annyira alapvető emberi tulajdonság, és egy nagyon fontos emberi tulajdonság, csak van az összehasonlításnak egy olyan szintje, vagy legalábbis egy olyan változata, amikor az összehasonlítási alap egy olyan minőséget képvisel, és most itt ilyen minőségbeli összehasonlításról beszélünk, tehát egy olyan minőséget képvisel, ami mellett bármilyen hasonlított elem csak veszíteni tud. Tehát gondoljatok bele abba, hogy tudtok-e olyat mondani, olyan játékot, vagy elképzelni egy olyan játékot, amit összehasonlítotok a Dark Souls-szal, és egyébként az a játék jön ki nyertesen. És most nem a Souls szérien belül kreált játékok úgymond nem érnek. Tehát ne hasonlítsuk oda a Sekirót, vagy a Bloodborne-t, vagy majd az Elden Ring-et, hanem a Souls szérien belül. Tehát tudnátok-e olyan Souls like játékot mondani, vagy akár elképzelni, ami ezt felül tudná múlni, vagy legalábbis megközelíteni. Mert egy ilyen összehasonlítási alappal gyakorlatilag minden egy szarab játék. És megint csak nem az összehasonlítással van a baj, mert ugye most én is, ahogy a pozitívumokat, negatívumokat soroltam, hasonlítottam a Dark Souls-hoz. Hiszen egyértelműen a stílus kreáló játékhoz kell viszonyítani bizonyos mechanikákat. Hanem azzal van a baj, hogy ezt sokan nem veszik észre, hogy mivel az összehasonlítás alapja egy közel tökéletes játék, és ezért alapvetően minden egyes hasonlított elem eredendően mélyebbről indul, ezért már alapvetően egy negatív hozzáállással közelítenek, és a baj ott történik, amikor hagyják ezt elharapózni. Tehát belekerülnek egy ilyen negatív spirálba, úgy, amit már sok más esetben is láthattunk, hogy egyszerűen először bizonyos dolgokkal kapcsolatban az a menő, hogy imádjuk, aztán utána már akkor vagyunk menők, hogyha utáljuk, mert az az izgés, az a poén, meg akkor vagyunk egyéniségek. Például most így bizonyos felületeken a Squid Game-et is láthatjuk így magába fordulni, hogy mindenki istenítette, aztán most meg már annyit beszéltek róla az emberek, és annyi cikket lehoztak, hogy most már kezd egy kicsit divat lenni azt, hogy így, ha nem is utálkoznak rajta, de azzal önkifejezi egy réteg, hogy ők nem állnak be a sorba. Szerintük szar. Na mindegy, szóval visszatérve, itt is egy hasonló jelenség megfigyelhető, hogy egy tökéletes játékhoz hasonlították, alapvetően már egy jóval negatívabb hozzáállással közelítettek, és ez a kissé torz megítélés egy ilyen öngerjesztő folyamatot is létrehozott, hogy a Lords of the Fallen-en lehet jókat röhögni kontrasztba helyezve a Dark Souls-szal, hogy nekik mennyire nem sikerült egy jó Dark Souls játékot csinálni, vagy Souls-like játékot. És bevallom őszintén, hogy engem szomorúan érintett, hogy egy ilyen nagy youtuber, egy ilyen tartalomgyártó is beállt ebbe. Még ha csak a poén kedvéért is. Mert úgy gondolom, hogy ez hatással van azért a fejlesztőkre. Persze ez mind a kritikai sikernek a témája, vagy sikertelenségnek a témája. Biznisz szempontból egyébként nem lett sikertelen a játék, tehát nagyjából 3 millió példányt adtak el belőle, ami nem így rossz szám. Tehát az már bőven egy olyan szám, ami egy ilyen, fogalmazunk úgy, duplás játéknál azért egy folytatásért kiállt. Ha nem is kiáll, de egy folytatás mindenképpen megéri. És a történetnek lehetne egy olyan tragédiája, hogy negatívan fogadták ezt az amúgy jó játékot, viccelődtek rajta, ez a fejlesztőknek rosszul esett, és akkor elmentek Surge-ot csinálni, és akkor a Lords of the Fallen 2 meg lemaradt, mert hogy egyszerűen elmaradt, és nem lesz többet Lords of the Fallen 2. De ez nem így van. A Surge az egy nagyon jó játék, igen, egy kicsit váltottak a játéknak a világán, arculatán, atmoszféráján, még sok mechanikán is, de alapvetően maradtak a Souls-like irányban. És a Surge azért viszonylag hamar megélte a második részt. De mi van a Lords of the Fallen 2-vel? Mert azért biztos ez is sokakat érdekel. De az van a Lords of the Fallen 2-vel, hogy szinte azonnal elkezdték a kettőnek a fejlesztését az egy után, viszont itt a Lords of the Fallen kapcsán volt egy kiadói fejlesztői együttműködés, mégpedig a CI Games és a Deck 13 között, tehát a Deck 13 volt a fejlesztő, CI Games a kiadó, és ugye ez az együttműködés megszűnt, viszont a CI Games vitte tovább a Lords of the Fallen 2-nek a fejlesztési jogait. Így a Lords of the Fallen elkerült a Deck 13-től, és átment a Defiance Studioshoz, akikkel megint csak megszakították a kapcsolatot, vagy hát ugye felbontották a szerződésüket, úgyhogy most a Hexworks-nél van a projekt. Most a Hexworks az a CI Games-nek egy ilyen alstúdiója, tehát ez egy saját ház alatt lévő stúdió, és hát nem tudjuk, mit fognak csinálni a játékkal. Az biztos, hogy amikor fejlesztőt váltott a projekt két alkalommal is, mind a ketten kijelentették, hogy előről kezdték. És most a legutóbbi váltás az 2018-ban volt, és hát az, ha teljesen előről kezdték a játék fejlesztését, akkor még egy darabig nem fogjuk látni. Na de visszatérve, nem akarom én ezt túl dramatizálni, hogy itt a gonosz gamerek, akik lehúzták ezt a játékot, megsértették a fejlesztők lelkivilágát. Nem erről van szó. Csak itt azért hosszú távú hatásokról van szó, és azért tény, hogy a fejlesztők motivációját, az innovációra és az alkotásra való motivációjukat azért el tudja venni egy ilyen visszajelzés. És a piac részéről egy ilyen visszajelzés nem feltétlenül átgondolt, mert rengeteg dolog hat rá a aktuális divatok, hogy éppen mit akarunk gyűlölni, vagy éppen mit akarunk szeretni, meg hát egyébként az összehasonlítási alap is. És hát valljuk be, hogy a Dark Souls egy annyira tökéletes játék, stílus és jelenség, hogy gyakorlatilag tényleg felesleges bármit is hasonlítani hozzá, mert semmi sem fogja megközelíteni. Ezért ilyen esetekben nem kell állandóan hasonlítgatni. Az összehasonlítás nagyon fontos, nem rossz, de ezen a szinten már ront az élményen. Nem kell állandóan azt figyelni, hogy egy játék mit ad hozzá egy adott stílushoz, vagy hogy hol innovál. Ahol meg egy ilyen tökéletes összehasonlítási alap van, ott meg tényleg hátrányos. Viszont ha már az összehasonlításoknál tartunk, és ugye a Lord of the Fallen egy ilyen negatívabb, vagy ilyen vicces példaként van számon tartva, vagy vonult be ugye a gamerek köztudatába. Szerintem vannak olyan játékok, amik nagyon akartak innoválni a Souls stíluson, és pont ezért ilyen izzadságszagúak lettek. És ugye megint csak erősen szubjektív vélemények fognak következni, de ilyen összehasonlítási szempontból számomra, és megint csak mondom számomra, az Ashen, ugye az egy ilyen cel-shaded Souls-like játék, és szintén egy nagyon jó játékról beszélünk, mint a Lords of the Fallen, vagy egyébként bármelyik Souls-like játék, de számomra ez a cel-shaded grafika, ahogy a világot megjelenítik benne, így elsőre jónak tűnik, és elsőre szépnek tűnik, de egy idő után már konkrétan egy kicsit a részletek hiánya, így a Souls-like játék szempontjából zavaró lesz. Főleg úgy, hogy maga a játék nagyon titokzatosnak akar tűnni sokszor, és ezt a kriptikus történet prezentálást, narratívát egy picit már túltolják. Éppen azért, hogyha mondjuk ilyen, én belemegyek egy ilyen összehasonlító körbe, így ebből a szempontból a Lords of the Fallen az egy visszafogottabb, egy alázatosabb játék, ugye az alapanyaghoz, vagy hát az anyajátékhoz képest, és például az Ashen, ami még nagyon akar innoválni ezen, az már egy kicsit nekem olyan izzadságszagú, de mondom, megint ez csak szubjektív. De például hasonlót éreztem a Mortal Shell-nél is. Ott nekem az, hogy ugye vannak a Souls-ban ugye a szólok általában, amiket gyűjtesz, meg ugye vannak ezek a különböző iterációja, hát nem is tudom, hogy mondjam, ezeket a különböző olyan itemeknek, amik töltik az életed, de ugyanakkor visszaadják a humanity det, tehát hogy például a kettőben ott volt a human effigy, akkor a háromban ez az ash, vagy embers, az egyben konkrétan humanity-nek hívták, tehát ott mindig voltak ilyen currency jellegű, de ugyanakkor ilyen jellemző tárgyak, és a Mortal Shell-ben itt van ez a tar, tehát ez a szurok. Már engem ez irritál, de megint csak szubjektív dolgokról beszélek, de nekem az annyira furcsa volt, és ott annyira ezt a Dark Fantasy-t ki akarták maxolni, annyira felcsavarták a Dark Fantasy potmétert, hogy ez a body horror, mega sötét, beteg hangulat már inkább egy kicsit így irritáló volt, vagy vicces, mint hogy ez valamilyen szinten félelmetes, vagy hatásos legyen. Érződik az, hogyha amikor elhatározzák, hogy most így a Mortal Shell-lel a Dark Souls-nál 10-szer betegebb, meg sötétebb dolgot csinálunk. És ez nem vezet mindig jóra. Sokszor meg fogom jegyezni még, hogy szubjektív véleményt hallatok, tehát ez nem kell velem egyetérteni. Ez számomra volt ilyen. Amikor a Mortal Shell-lel játszottam, én végig ezt éreztem, hogy ez egy Dark Souls-szer 10 sötét hangulatú játék akar lenni, és valahogy nagyon nem sikerül neki. Amúgy egy vicces, de maga a Dark Souls széria, vagy hát a Souls széria is kezd egy kicsit magába fordulni ilyen szempontból, mert most ugye az Elden Ringen bejön a Tarnished-nak a fogalma, tehát ott volt már Ashen van, a Hollow, meg ezek a fogalmak, és akkor most itt van a Tarnished. Mindig van egy központi, valamilyen típusú lény, amit te játszol, vagy egy ilyen jelenség. És már ugye a Tarnished is kicsit kezd egy ilyen, legalábbis számomra egy picit ilyen elhasznált lenni, vagy nem tudom, hogy az Ashen One-nal már egy kicsit túlhajtották nekem ezt a kiválasztott nevezéktan részt. De biztos, hogy jó lesz, nem kell ezen megakadni, csak azért érdekes jelenség. Akkor ott volt a Code Vein, ami egy azért szerintem nagyon japán játék, tehát hogy az, hogy játszol egy ilyen anime, manga, Dark Souls-t, és akkor ott vámpírok vannak, de egyébként meg van egy fürdő, ahol a kis háremeddel együtt fürödsz, tehát ez egy furcsa iteráció, de még ilyen szempontból a felsorolt előző kettőhöz talán ez volt a legkevésbé ilyen izzadságszagú játék, és a saját ligájában játszó, de azért ott is érezhetek, főleg a harcrendszernél, meg itt ott a mechanikáknál, hogy nagyon akartak hasonlítani a Dark Souls, de ugyanakkor innoválni akartak rajta. És hát érezhető benne a túlzott igyekezet néhol. Viszont vannak itt olyan Souls-like játékok is, amik tényleg a saját ligájukban tudtak játszani. Nem féltek attól, hogy eltávolodjanak a Souls-like mi voltuktól, tehát Souls-like ligában indultak meg stílusban, de mertek eltávolodni, és felmerték azt vállalni, hogy változtatunk legalább annyit az alap Souls-like tulajdonságokon, hogy lehet, hogy már nem is fognak minket oda sorolni. És ahol látszik az, hogy ezt bemerik vállalni, mernek innoválni, mernek fejleszteni és próbálkozni, és nem gyúrnak arra, hogy azért azonosítsanak minket egy Dark Souls variációként, nem akarják ezt a marketing lehetőséget elveszíteni. Az is látszik, hogy ez egy őszintébb játék ilyen szempontból. És én ide sorolom a Lords of the Fallen-t, hogy ők mertek elvonatkoztatni, tehát nem a Dark Souls-nál már adott dolgokon akartak csavarni egyet ilyen kicsit erőltetetten, hanem próbáltak attól eltávolodni, új utakat nyitni. Na de ilyen volt például a Nioh. A Nioh az egy gyors Dark Souls, egy ilyen keleti settingben, és olyan loot-tal, olyan mennyiségű loot-tal, és tényleg mint a Dézsából öntenék rád a kardokat. Tehát, hogy így olyan mennyiségű és ilyen rarity rendszerrel bíró loot, amit így néha felfogni sem tudsz. De zseniális ez a játékban. Rohadt jók a bosszok, rohadt jók a zenék, saját settingje, saját hangulata van, saját sebessége. Ez egy tényleg gyakorlatilag a Souls recepten mindenhol csavarnak, és nagyon-nagyon jól áll neki. Fantasztikus játék. Hasonló a Remnant from the Ashes. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez Dark Souls csak puskákkal, akkor annyira nem áll messze a valóságtól. Ez egy Dark Souls puskákkal, és rohadt jól áll neki, és nagyon jól megcsinálták. Jók a területek, jók a bosszok, jó a flow a játékban, zseniális a multiplayer, talán kicsit kevés tárgy van benne, de hatalmas nagy királyság. És hát lehet, hogy furcsának fog tűnni, de ide sorolnám a Dark Souls 2-t is. Ugye, mint tudjátok, a Dark Souls 2-t nem a főnök csinálta, mert a Miyazaki akkor Bloodborne csinált, de hát nyilván felülvizsgálta a projektet, de a Dark Souls 2 ezért is lett egy kicsit ilyen különz, és annak is megvan az imádó, meg a gyűlölő tábora. Jó, nem gyűlölő, de akik így kevésbé szeretik. Én az imádók között vagyok, nekem a Dark Souls 2 a kedvenc részem, kedvenc Dark Souls-om, Scholar of the First Sin szerintem így világ egyik legjobb játéka, és szerintem a Dark Souls 2 azért tartozik ide, mert ugye azt egy, hát nem egy külön csapat csinálta, de kevésbé volt benne ugye a fő dizájnerek keze, meg ugye a Miyazakinak a keze, és az gyakorlatilag tényleg egy ilyen erősebb újításokkal, kísérletezéssel bíró játék, és ez érződik is rajta. És én valamiért pont ezért szeretem, mert a Dark Souls 1 és a 3, az tényleg olyan, mintha az egy ilyen 1 és 2 lenne, és egy óriási ugrás van közöttük, és a kettő valahogy így beilleszkedik közéjük egy ilyen mellékesebb, de egyébként háttérben lévő dolgokat nagyon jól elmagyarázó sztorival, rengeteg nagyon király ötlettel, titokkal, rengeteg-rengeteg fegyverrel, lehetőséggel, csodás DLC-kkel, de egy kicsit különc a szériától, és én pont ezért imádom. Nem azért, mert a többi rossz, imádom a többit is, hanem ez a különbség, ez nagyon jól áll neki. De mindenén érezhető. És ezért én néha egy kicsit egy ilyen külön játékként kezelem a Souls szériától. De például említsük meg ugye megint a Surge-t, az a exoruhás, robotos, nagyon kellemes Souls-like játék. Ugye nyilván a Lords of the Fallen nekem abszolút ide tartozik. Beszéltünk róla sokat, és hát amint még itt megemlítenék, a Let It Die, ami egy nagyon furcsa jelenség, az egy Souls-like játék, és nem is nagyon tudom így, nem tudom körülírni, hogy ez micsoda. Akit érdekel, ha jól tudom, free to play, és próbáljátok ki. Felemelő élményben lesz részletek, de tényleg zseniális. És hát van még sok játék, amit ide lehetne sorolni, meg egyébként az előző kategóriában, ami egy kicsit ízzadságszagú, és mondom, ezek csak szubjektív vélemények, de mi így, mint összehasonlítások területén a Lords of the Fallen szerintem az emberek rossz kategóriába soroltak. Lords of the Fallen szerintem a Souls-like-oknak egy pozitív példája, nem pedig a negatív, vagy éppen az igyekezettől bűzlő. És visszatérve megint egy kicsit az alapanyagra szerintem, aki játszotta a Dark Souls 1-et, az így tudja, miről beszélek, amikor azt mondom, hogy így kitörölném az emlékeimet a Dark Souls 1-ről, így teljesen, hogy újra átélhessem azt az első élményt, amit átél az ember, amikor végigjátsza. Az egy egyedi és utánozhatatlan dolog az életben. De vannak még ilyen játékok, tehát a Zelda Breath of the Wild is ilyen nekem, vagy a Nemesis rendszer, ugye a Shadow of Mordor. Ezeket mind kitörölném az agyomból, hogy újra átélhessem így nulláról. És belegondoltak, de hogy ez mennyire komoly. Tehát ha ismeritek és érzitek ezt, akkor van értelme ehhez viszonyítani bármit is? Szerintem nincs. Tehát egy ilyen élményhez nem szabad viszonyítani. És nem szabad túlzottan isteníteni sem. Hogy így átmenni abba, hogy úristen, a Dark Souls meg annak a stílus egy ilyen érinthetetlen szent fogalom. Tehát sokkal több örömünk lehet a játékokban, a Souls-like játékokban is, hogyha engedjük, hogy ez a stílus így menjen a maga útján, és mi a játékosokként a saját fejünkben is, és hogy legyen ebben a stílusban is árnyalat bőven. Szóval találtam még egy érdekes összefüggést így az internet világában, vagy hát egy ilyen érdekes réteget, gamer réteget, akik pont hogy úgy tekintettek a Lords of the Fallen-re, mint egy ilyen anti-Dark Souls 2-re, ha fogalmazhatunk így. Mert a Dark Souls 2 2014 márciusában jött ki, és ilyen 90 plusz pontokat kapott, és ugye ez a szkolárral csak még jobb lett. De volt egy réteg, akik nem szerették, ugye valószínűleg azért, mert nem a főnök csinálta, meg amúgy bizonyos dolgok miatt. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a Dark Souls 2-t kedvelik, és nagyon-nagyon-nagyon sokan meg nem kedvelik azért jó páran. És valamilyen szinten jó időzítéssel érkezett a Lords of the Fallen 2014 októberében, mert volt egy réteg, akiket így fel tudott szippantani, hogy akik csalódtak a Dark Souls 2-ben, vagy úgy nem voltak elégedettek. Én mind a kettőt imádtam, tehát a Dark Souls 2-t már akkor rongyosra játszottam, és imádtam a Lord of the Fallen-t is, de volt egy réteg, aki így nem volt elégedett a Dark Souls 2-vel, hogy ez nem olyan, meg ez csak rosszabb lett, stb. És azoknak viszont a Lord of the Fallen egy ilyen kapaszkodó volt, meg egy ilyen pozitív példa, hogy ha ilyen lett volna a Dark Souls 2, ami szürreálisan hangzik, de volt egy ilyen. Úgyhogy ezért voltak ebben is érdekes fordulatok. Nem lettek rosszak az eladásai a játéknak, azért megvan a rajongótábora, sokan várjuk a Lords of the Fallen 2-t, reméljük jó is lesz. Örültünk a Surge-nek is, de azért hamarabb, mondjuk egy ilyen 2017-8 körül egy jó Lords of the Fallen 2, és most már lassan a harmadik rész, vagy valami jó DLC, azért jobb lett volna, mint hogy most a második részre várhatunk még szerintem legalább egy-két évet biztosan. És visszatérve, félre ne értsetek, nem azt mondom, hogy ezt a játékos bázisnak ez a kicsit torz véleménye alakította, így nem, szó sincs erről. Csak szerettem volna egy kicsit protestálni, lázadni a Lords of the Fallen mellett, ha nem is nagyon általános közvélemény ellen, hanem egy bizonyos rétegnek a véleménye ellen, akik azt mondják, hogy ez egy nagyon gyenge és nagyon szar, szörnyű Souls klón. Nem, ez egy baromi jó játék. És sokkal kevésbé Souls klón, mint egyébként sok másik játék, amiket meg istenítenek a Souls-like-ok között. Csak adni kell neki egy esélyt, türelmesnek kell lenni, túl kell lendülni a hülye karaktereken meg a történeten, és nagyon jól lehet vele szórakozni, még egy New Game Plus végigjátszást is megér. Bőven megér. És még így az adás vége felé szeretnék arról beszélni, hogy mi szerintem egyébként miben innovált a Lords of the Fallen, tehát mik voltak azok a részei, amik szerintem előrébb mozdították ezt a stílust, és példát lehet venni róla. Az első ilyet egy összehasonlítással fogom nyitni, mégpedig ha játszottátok a Dark Souls 3-at, akkor tudjátok, hogy közvetlenül a játék elején van egy boss, a Champion Gundyr, aki egy ilyen nagy páncélos lovag, akinek egyébként két fázisa van. Most ezt, ha valaki nem játszotta, nem fogom neki leszpoilerezni. Nem egy rossz első boss harc, király, tehát rendben van. Viszont ha megnézem a Lords of the Fallen első bossát, és ugye a Dark Souls 3-nak az első bossát, rám a Lords of the Fallen nagyobb hatást gyakorolt, pozitív értelemben. Mert az a boss harc, ami engem fogadott, mint egy ilyen első impulzus a Lords of the Fallenben, az összetettebb volt, mint a Dark Souls 3 első bossza, nekem nehezebb is volt, de ez mondjuk lehet a játékmechanikák összessége miatt, és tényleg így összességben érdekesebb volt. Több fészből állt, érdekesebbek voltak a mozgások, nekem egy kicsit ilyen félelmetesebb is volt. Oké, hogy a Gundyrnak azért a második fázis az azért elég beteg, megint csak nem fogok leszpoilerezni, de nekem például az első boss harc az jobb volt, és ilyen szempontból a Lords of the Fallen nem külső design, hanem mint mechanikai design, boss design, a Lords of the Fallen-nek a bossai néha jobban tetszenek, mint a Soul szériában. Azért, és mielőtt itt fejemet venné valaki, mert a Dark Souls bossai általában ilyen ultra agresszívek, és nagyon offenzív jellegűek. Viszont a Lords of the Fallen-ben a bossoknak rengeteg, legalábbis az elején, rengeteg defenzív skillje van. Tehát, hogy van, hogy megváratnak, van, hogy azzal próbálnak téged hibázásra sarkalni, hogy túl defenzívek. És van, hogy már neked kell valami akciót csinálnod, hogy megtörd az ő defenzív mi voltukat. És nekem ez egy érdekesebb harcokat szül, mert a Dark Souls széri, vagy a Soul szériában azt érzem néha, hogy a bosszok, így beaktiválod őket, felhúzod, mint egy vekkert, és onnantól kezdve agyon akarnak verni, de nem akarnak élni. Tehát, hogy igazából úgy akarnak ezen így túlmenni, hogy most így agyon nyomlak, az kész van. Viszont a Lords of Fallennek az első bosszai azok olyanok, hogy így mint azt érezni rajtuk, hogy ők harcolni akarnak veled, de ugyanakkor ők is valamilyen szinten tartanak tőled. És ha ezt egy kicsit tovább erősítették volna, és tovább vitték volna, nekem sokkal jobban tetszett. Tényleg olyanok ezek a harcok, a Lords of the Fallenben ezek a boss harcok az elején, mintha egy ilyen elegáns párharcot vívnál ezekkel a démonokkal, akik egyébként tudják, hogy nekik is kell védekezniük, mert te is agyon tudod őket verni simán. Szóval néha taktikusabbak voltak, mint a Dark Souls-nak a bossai. Aztán, hogyha most a Niót vesszük példának, és párhuzamban lehetjük a Lords of the Fallen-nel, nekem ez a loot és drop és fegyver bőség, ez nekem nagyon tetszik. És a Lords of the Fallen-ben annyira sok fegyver nincsen, tehát hogy a vége felé azért egyre kevesebb van, amit meg tudsz szerezni, de az elején még azért haigálják rád rendesen a teljes páncélszetteket és a fegyvereket. Ugye itt az annyira nem tetszik, hogy a páncélszetteket egy az egyben veszed fel. Ugye a Dark Souls, tehát a Soul szériában azért úgy van, hogy vagy egybe találsz meg egy szettet, vagy pedig külön darabjait. De az nagyon tetszett, hogy a bosszok azokat a böszmenagy fegyvereket, amiket látsz náluk, meg így megkívánsz, hogy nekem kell az a fegyver, vagy ez a pajzs, na azokat kidobják. És ez szerintem nagyon jó tud lenni a Souls-like játékokban, hogy így kidob, tehát ezeket a fegyvereket droppolják, vagy ugye meg tudod kovácsolni. A Dark Souls-ban is hasonlóan van egyébként, csak ott ugye amikor megkapod a bosszok lelkét, akkor vagy át tudod őket kovácsolni egy fegyverré, vagy pedig ugye el tudod pattintani, hogy egy csomó szólt még kapj. És előfordul az, hogy a bosszok lelkéből nem azt a fegyvert tudod megkovácsolni, ami náluk van, hanem valami mást. Ez nem baj, ez egy ilyen érdekesebb dolog, de nekem ez az egyértelmű loot rendszer, ez nagyon tetszett. Nem kell ezt állandóan erősíteni. Vannak olyan bosszok, akiknek nincs is fegyver, mert az ökleivel akarnak szétverni a Lords of the Fallen, vagy hát ilyen kezükre erősített, nem tudom, késekkel. De azok a bosszok, akiknek van egy ilyen szignifikáns fegyvere, azoknál, hogy ez így droppolódik, miután leütötted, az nagyon király volt. És szerintem, ha ez nem is egy innováció, mert ez már régóta létezik, ennek a játéknak nagyon jól állt. És ez bizonyos Souls-like-ok átvehetnék, és tanulhatnak belőle. És bármennyire ellene megy ez a közvéleménynek, a játéknak ez a lassúsága, az a clunky mi volt, ez nekem bejött. Tehát szerintem érezték a fejlesztők, hogy ezzel milyen rizikót vállalnak be. Szerintem jól valósították meg azt, hogyha a mozgás ilyen nehézkesnek vagy lassúnak is tűnik, ha valaki gyakorol és így felveszi a ritmust, tehát így nyitott arra, hogy ezt a ritmust megtanulja, akkor egy nagyon kellemes harcrendszer rajzolódik ki. Ez a lassúság, ez pont, hogy egy ilyen taktikusságot hoz a harcba. Hogy nem spammeled, mint az állat a gurulás, nem spammeled a támadásokat, hanem egy jóval taktikusabb, türelmesebb harcra sarkal téged. És nekem ez abszolút bejött. Szerintem más játékok ebből olyan szinten tanulhatnak, hogy ha van egy dinamikus és gyors harcrendszerük, akkor építhetnek be egy másik build kapcsán egy ilyen harcrendszert is, hogy bizonyos fegyverekkel sokkal lassabb, vagy bizonyos fegyverekkel meg sokkal gyorsabb. Szóval szerintem ez is egy remek innovációja a játéknak, hogy ezt bemerték vállalni, és szerintem tök jól megcsinálták. Kiegészítve egy nagyon precíz és kellemes kombórendszerrel. Na és így lezárásként, gyakorlatilag csak ismételni tudom magam, mert többször elmondtam, hogy szerintem ez a játék nem azért vérzett el valamilyen szinten ugye a gamerek közösségében, így kritikailag, mert tényleg egy rossz játék, hanem ez az összehasonlítás miatt. És ugye úgy tudnak hozzáállni az emberek, vagy úgy tudtak volna hozzáállni a Lords of the Fallenhez, hogy ez egy akció RPG, ami így a saját ligájában játszik, nem pedig úgy, hogy a Dark Souls most kirakjuk a másik képernyőre, és akkor figyeljük, hogy mik a különbségek, meg mik a hasonlóságok, hol jobb, rosszabb, stb., akkor alapvetően egy jobb véleménnyel lennének róla. És persze ez nem így működik, tehát nagyon nehéz objektívnek lenni, meg elvonatkoztatni az alapanyagtól, hogyha egy komplett stílusteremtésről van szó, és abszolút nem hasonlítgatni, mert ez emberi dolog. De érdemes megpróbálni. Érdemes megpróbálni elhagyni egy kicsit az elvárásokat, főleg egy ilyen tökéletes alapanyag esetében, mert jobb élmények fognak érni minket. És ezek a jobb élmények potenciálisan jobb szubjektív véleményekben is fognak csúcsosodni, ami egyébként pozitív hatással van a játékok világára is. Legalábbis én így látom. Na, ez lett volna a 9. epizód, a Lords of the Fallen. bemutató és kicsit népszerűsítése. Remélem tetszett. Hamarosan érkezem a következő résszel, ami még bőven tervezés és kutatás alatt van. Ha csak nem jön közbe valami jóval érdekesebb téma, amit azonnal fel kell dolgozzak, akkor a következő részben egy viszonylag friss játékstílusról fogunk beszélni design szempontból. Ez pedig nem más, mint a tab design, amire szerintem nem létezik ez a kifejezés, csak én nevezem így. Ez még pedig a They Are Billions című játék által létrehozott stílus, és arról, hogy pontosan mi ez, arról majd a következő részben fogunk beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és hallgattátok az adást, tartsátok meg a jó szokásotokat. Ha úgy érzitek, hozzászólnátok a témához, akkor a podcast Facebook oldalán ezt megtehetitek, és hamarosan érkezem a következő résszel. Sziasztok!